Témánk a csendes kirúgás jelensége és a toxikus munkahelye, kettő azért sokszor szorosan összefügg. Aki itt van velünk a vonalban, Mráz Katalin pszichológus, üdvözöllek.
Szia, köszönöm a meghívást.
A csendes kirúgás jelenségéről csak így nulladék lépésben beszéljünk, mert én még például nem hallottam erről, nyilván ez egy olyan jelenség, ami kifejezetten nem lep meg, hogy ezt akkor alkalmazzák a munkaadók, amikor el szeretnék kerülni a végkielégítés kifizetését. Például itt Magyarországon, nyilván globálisan is érdekes, de most itt vagyunk Magyarországon, hogyan lehet ezeket a jelenségeket kiszűrni, hogyan lehet észrevenni, mert az a gyanúm, hogy nagyon sokszor magunkban keressük a hibát, és inkább azt mondjuk, hogy hát rosszul érzem magam ezen a munkahelyen, meg lehet, hogy nem olyan a reakciója a főnökömnek, amit elvártam volna, vagy szeretnék, de mégis valószínűleg bennem van a hiba. Szóval kezdjük itt, hogyan lehet ezt megközelíteni, és hogyan lehet észrevenni azt, hogyha egy toxikus munkahelyen vagyunk, vagy akár a csendes kirúgás jelenségében veszünk részt?
Hát az, hogy toxikus munkahelyen dolgozunk, azt legelsősorban, vagy az első olyan félreismerhetetlen jel, az az, hogy ugye minden reggel akár szorongással indulunk a munkahelyre, vagy ülünk oda a gép felé, ha mondjuk otthonról dolgozunk, és tulajdonképpen megmagyarázhatatlan testi panaszaink is vannak, amelyek mondjuk például egy szabadság alatt, vagy mondjuk egy hosszú hétvége alatt, mintha varázsütésre eltűnnének. Tehát, hogy valamiképpen mindig az, hogy rosszul érezzük magunkat, a szorongás, a stressz, ezek mind-mind összekapcsolhatók azzal az időtartammal mondjuk, amit a munkával, illetve a munkahelyi feladatokkal töltünk, akkor az is egy nagyon gyanús jel lehet, hogy ugye toxikus a munkakörnyezet, meg nyilván ez érezhető is, de hogyha például nagyon nagy a fluktuáció, szinte mindenki nagyon rövid idő alatt kicserélődik, és igazándiból nem is mindig lehet érteni, hogy mondjuk miért, vagy hogyan, vagy úgymond rejtélyes módon már új valaki van azon a helyen, ahol korábban más dolgozott.
Ez tök érdekes, hogy ezt behoztál egy pillanatra, csak itt álljunk meg, hogyha valaki régóta van egy munkahelyen, és ezt tapasztalja maga körül, hogy folyamatosan váltakozik a környezet, tehát nagy a fluktuáció, az milyen hatással lehet egy munkavállalóra, aki mondjuk, nem tudom, ott van már 8-10 éve?
Hát ez attól függ, hogyha ő maga mondjuk szereti azt, amit csinál. Tehát ez persze itt is el kell különíteni az egyes eseteket. Tehát nagy általánosságban lehet azt mondani, hogy nyilván nem feltétlenül jó, hiszen hogyha ő is együtt dolgozik azokkal, akik sűrűn cserélődnek, akkor ez neki sem könnyű. Hiába van ott 8 év, és esetleg ismeri a folyamatokat és minden, akkor sem könnyű az, hogy mindig új emberekkel kell együtt dolgoznia, esetleg mondjuk nem tudom bemutatni nekik, hogy hogyan is működnek a dolgok. Tehát biztos, hogy azért demotiváló, de nyilván sok oka lehet annak is, hogy túl gyorsan jönnek, mennek, vagy váltják egymást a munkatársak. Ez inkább akkor, hogyha valaki mondjuk még azért nem kifejezetten sok-sok éve van egy munkahelyen, hanem mondjuk viszonylag újként került be, és ezt tapasztalja maga körül, akkor inkább akkor lehet egyfajta ilyen intőjel, hogy hát talán ezt így érdemes egy kicsit inkább odafigyelni rá, nem is feltétlenül, hogy mondjuk rögtön levonni egy következtetés, de odafigyelni rá. Ugyanígy az is, hogyha mondjuk a bánásmód nem megfelelő, tehát mondjuk kifejezetten rossz indulatú, vagy akár tiszteletlen is, a bánásmód nem csak a felettesektől, vagy mondjuk úgymond a vezetőktől, hanem akár egymással is a kollégák úgy beszélnek, tehát mondjuk ezt tapasztalja valaki. Vagy az is elég egyébként, hogyha azt látja maga körül, mert nyilván rá sem fog jól hatni, hogy nagyon motiválatlanok a kollégák, és mindenki csak panaszkodik, és senkinek nincs kedve bemenni, és igazából nem is látnak ebben túlságosan perspektívát, és mondjuk az ebédszünetben mindig ez a téma. Tehát ez már önmagában is egy olyan dolog, ami azért nagyon megnehezíti azt, hogy fennmaradjon a motiváció, meg munkakedv, meg egyáltalán az, hogy valaki jó érzéssel menjen be dolgozni, vagy hát üljön le a laptopja elé.
Ugye azt mondják, hogy legalább egyszer megtörténik velünk, hogy egy toxikus munkahelyen találjuk magunkat, vagy akár egy toxikus lakókörnyezetben is lehet, akár amikor megosztunk egy lakást egymással, az is lehet toxikus. De visszatérve a munkahelyre, szóval van-e arról bármilyen, nem tudom, statisztika, hogy nemzetközileg és Magyarországon a toxikus munkahelyre való reakció egy munkavállalónál milyen gyorsan történik meg? Arra gondolok, hogy itt, hogyha van egy ilyen, tehát valaki ezt észleli, és aztán beszéljünk arról is, hogy hogyan észleli, hogyan lehet segíteni valakinek abban, hogy ezt észrevegye, mert lehet, hogy nyilván nagyon sokáig ezt fel kell göngyölíteni, de hogyha valaki ezt észreveszi, akkor mennyi idő telik el, hogy lép is valamit az ügy érdekében?
Hát ez teljes egészében egyénnek helyzetfüggő. Ugye nyilván az, hogy Magyarország és nem tudom, akár egy nyugat-európai ország összehasonlításában azért itt szerintem nagyon erősen figyelembe kell venni azt is, hogy azért van egy olyan múltunk, mármint így gazdasági politikai berendezkedés, ugye az az 50 év, amit gyakorlatilag úgy töltött a hát akkori munkavállalók többsége, hogy egy munkahelyen kezdett, és onnan is ment nyugdíjba. Tehát van egyfajta olyan mentalitás, amit még az előző, vagy a most nyugdíjas korú generációk akár így, hát nem is átörökítettek, de legalábbis arra tanították a gyerekeiket még, hogy becsüld meg, ha van egy munkahelyed, vagy hát azért az a felmondás azért az azzal nagyon óvatosan megvigyázni kell. Tehát egy ilyen dolog is benne van a magyar munkavállalókban, hogy azért, bár a fiatalabb generációk úgyben azért egyre kevésbé, de még azért az ilyen 35 pluszos korosztályban elég erőteljesen benne van ez is, hogy azért óvatosan a felmondással is, még a végső utánig is marad esetleg, hogyha mondjuk egy ilyen toxikus munkahelyre kerül be, mert legalább van valami biztos, meg hogy ne ugráljak, meg egyébként is a gazdasági helyzet, és így tovább. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy egy olyan országban, ahol mondjuk megszokottabb volt már évtizedekkel ezelőtt is az, hogy valaki nem egy munkahelyről ment nyugdíjba, vagy egy élete során több munkahely is volt, rugalmasabbak, vagy bátrabbak inkább ilyen szempontból a munkavállalók. Nyilván a jogaik is mások, mint a magyar munkavállalóknak. De itt inkább nem is feltétlenül a nemzetközi összehasonlítást érdemes, hanem talán inkább ez a generációs különbség, hogy a mostani hát pályakezdők vagy 20 évesek, ők már azért bátrabban mondják azt, hogy hát akkor ez nekem nem felel meg, hamarabb fölismerik, hogy esetleg másra van igényük, vagy tényleg valóban úgy gondolják, hogy hát könnyen tudnak találni, és nem ijednek meg attól, hogyha mondjuk néhány hónapot keresgélniük kell.
Igen, de mondjuk ez tényleg egy generációs kérdés, hiszen az ő szüleik már valószínűleg, vagy jó eséllyel a rendszerváltás után kerültek a munkavilágába, a 90-es években, aki meg a 2000-es években született, és most kerül a munkavilágába, az már azt örökli meg, azt az attitűdöt. Szóval itt kellett azért egy jó nagy generációs híd, hogy ez megtörténhessen. Nyilván én még úgy nőttem fel, hogy valóban az, amit az imént említettél, hogy azt mondták, hogy hát figyelj, aki, sőt, az volt a megbízhatatlan, vagy az számított megbízhatatlannak, aki már kétszer-háromszor váltott munkahelyet élete során, mondjuk nem tudom, 20 éven belül. Szóval, hogy ez tök érdekes, hogy ezek így egyik pillanatra a másikra 180 fokot fordul, majdnem egyik pillanatra a másikra. Na jó, hát visszatérve a toxikus munkahelyre, ugye azt kérdeztem az imént, vagy belengedtem, hogy erről is beszélünk, hogy amikor ezt valaki észreveszi, vagy magán akár ezeket a testi tüneteket, amikről az imént beszéltél, akkor milyen módszerek vannak arra, hogy egyrésztről, hogy elfogadjuk, hogy ez nem a mi hibánk. Tehát, hogyha egy olyan munkahelyen vagyunk, hogy akár az önhibáztatást kizárjuk, és hogy tényleg felismerjük azt, hogy itt bizony a környezet az, amivel nekünk kell kezdenünk valamit, és nem fordítva.
Hát igen, sokszor ez inkább úgy történik meg, hogy valaki más szembesít azzal, hogy hát nem veled van a hiba, hanem ahogy így mondod, hát ez tulajdonképpen egy olyan munkahely, ahonnan menekülni kell. Az a legnehezebb talán, hogy nem is a felismerés, mert az talán megtörténik, hanem hogy amíg az ember eljut oda, hogy tényleg ne saját magát hibáztassa ezért, és hogy eldöntse, hogy tulajdonképpen akkor most menni vagy maradni. Sok esetben olyan is van, hogy valaki már eljutott a felismerésig, de mondjuk még azt a lépést nem merte megtenni esetleg, hogy akkor komolyabban elgondolkozzon azon, hogy tényleg mondjuk esetleg vált, vagy mást keres, vagy egy időre, nem tudom, akár nem dolgozik, hogyha ezt megteheti. Van olyan is egyébként, amikor valaki például mondjuk a stressz tüneteivel keres fel akár szakembert, pszichológust, vagy mentális segítőt, vagy bármilyen hasonló szakembert, és akkor ott derül ki, hogy tulajdonképpen annak, amit ő mondjuk a stressz forrásainak gondolt, nem is igazán azok a stressz források, hanem mondjuk a munkahelyi sajátosságokból ered az, ami neki a problémát okozta.
Ugyanide egyébként szerintem érdemes megemlíteni a munkahelyi bullyingot, tehát akár azt, amikor ilyen csendes terrort folytatnak, vagy munkatársak, akár a rivalizálás véget, vagy a munkaadó. Ez egyébként, ez mennyire van jelen a magyar társadalomban? Találkozol ilyenekkel? Tehát van olyan páciensed, akit például, ha nem is zaklatnak, de mondjuk hát frocliznak, ez egy jó szó erre talán, a munkahelyén is, és ezért válik számára toxikussá?
Hát igen. Főleg a mondjuk olyan esetekben, amikor tényleg úgymond össze vannak zárva fizikailag is egész nap a kollégák. Azzal egyébként, hogy az utóbbi években sok-sok munkakörben lehetőség volt az otthoni munkavégzésre, azért egy kicsit mérséklődött, mert legalább fizikailag el lehet távolodni abból a hát, toxikus közegből, uh-huh. vagy ugye a úgymond mérgező, vagy bántó kollégáktól, de egyébként igen, azért előfordul ez is, hogy feszültség alakul ki a munkatársak között, és mondjuk ez a feszültség túlmegy ezen, és mondjuk áldozatául esik valaki a munkahelyi zaklatásnak.
Mrázs Katalin pszichológussal beszélgetünk, egyrészt a toxikus munkahelyekről, és a csendes kirúgásról is, azt az elején említettük, most pedig én szeretnék egy picit ebbe beleállni, és tudod milyen oldalról? Kíváncsi vagyok, persze lehet, hogy nemet fogsz mondani, hogy találkoztál-e olyan munkaadóval, aki ezt alkalmazta, és bevallottan, tehát magának bevallottan ezt alkalmazta, és tehát kicsit érdekel a másik oldal is, hogy vajon amikor a csendes kirúgás, ugye azt elmondtuk az elején, hogy ezt azért csinálják sokszor a munkaadók, ugye megváltoztatják a munkakörülményeket, megvonják a vágyott feladatait egy munkavállalónak, és szép lassan elérik azt, hogy ő maga mondjon fel, elkerülve így a végkielégítés kifizet. Az egy dolog, hogy igen, amikor ezt valaki észreveszi, vagy rájön, akkor van egy ilyen önbecsülési kérdés, hogy erre vajon hogy reagál, vagy mennyire vagyok én fontos, tudok-e máshol elhelyezkedni, van ez a munkavállaló részéről, de munkaadó részéről tökre érdekelne, hogy egyrészt a gazdasági motiváció az egy dolog, de például van-e valamilyen mentális motiváció mögötte? Tehát, hogy valaki, aki így cselekszik, az hogy tud magában rendet rakni utána?
Hát ez érdekes kérdés, mert én bevallom, és én nem találkoztam olyan, aki bevallottan is ezt, mint munkáltató mondjuk alkalmazta volna, vagy bevallotta akár azt is, hogy mondjuk itt van ez a munkavállaló, akinek mondjuk, hogyha most ezt nézzük, akkor túl nagy végkielégítést kellene esetleg fizetni, vagy problémásabb lenne az, hogyha felmondanánk neki, és inkább megvárjuk, míg ő maga jut arra a döntésre, hogy felmond, és akkor addig is úgy bánunk vele, hogy ellehetetlenítjük tulajdonképpen a helyzetét. Hát igen, itt is azért munkáltató függő, hogy ő az az illető, aki mondjuk ezt alkalmazza, vagy azok az illetők utána hogyan, nem tudom, dolgozzák ezt fel magukban. Hát attól függően, hogy mi a motiváció. Tehát, hogyha mondjuk így úgymond gazdasági érdekek, és ez mindent felülír, akkor lehet, hogy különösebb lelkiismeret furdalás, vagy különösebb ilyen utólagos megbánás nélkül megcsinálják ezt, vagy véghez viszik, vagy nem is érzik ők azt a fajta ilyen csendes kirúgást, vagy ellehetetlenítést olyan súlyosnak, mint ahogy nem ugyanúgy élik meg, mint ahogy a munkavállaló megélte.
Tágítom akkor a kört egy picit, mert nem feltétlen ugyanebbe a témába kapcsolódik, de talán találkoztál olyan munkaadóval, aki, vagy vezetővel, aki később bevallotta magának, hogy akár tudatlanul, vagy tudatalatt úgy bánt az alkalmazottakkal, hogy közben visszaért a hatalmával. Szóval, hogy tökre érdekelnek a pszichológiája, amikor erre valaki rájön. Találkoztál már ilyen helyzettel? Ha nem is te, de mondjuk hallottál-e már olyan vezetőről, aki egyszerűen kilépett a saját személyiségéből, és úgy gyakorolta a hatalmát?
Hát nem is kifejezetten ezzel, hanem inkább azzal, hogy utólag arra látott rá jobban, hogy nem feltétlenül azok a akár vezetői készségek, vagy az a bánásmód működött volna, amivel akkor ő próbálkozott. Tehát inkább az, hogy nem is az, hogy mondjuk akár szándékosan, vagy akár tényleg úgy visszajött volna a vezetői hatalmával, hanem hogy egyszerűen nem azt az eszközt választotta, ami mondjuk adott esetben működött volna. Tehát utólag jobban rálátott. Általában azért, aki ezzel a témával úgymond foglalkozik, vagy eljut idáig úgy az önreflexióban is akár, az mondjuk korábban is valószínűleg nem tudatosan élt vissza, vagy úgymond ártott a munkavállalónak, hanem csak nem feltétlenül jó eszközt választott, vagy nem találta el pontosan, hogy azt a csapatot mondjuk hogyan kell motiválni, vagy hogyan lehet mondjuk akár egy stresszes helyzetben is megőrizni a csapat egységét, vagy átsegíteni, vagy együtt mondjuk átvészelni ezeket a nehéz időszakokat.
A vállalati kultúrával kapcsolatban még így a vége felé maradt egy kérdésem, hogy ugye beszéltünk erről már ebben a műsorban is többször, hogy ugye vannak azok a munkahelyek, ahol a csocsóasztal meg a babzsák adott, és akkor gyere, rugalmas munkaidő, kapsz telefont, kocsit, pénzt, paripát, fegyvert, és hogy igazából megteremtenek egy jó légkört. De vajon egy ilyen légkörben a főnök és a beosztott közötti viszony az meddig mehet el úgy, hogy nem tűnik még egy ilyen barátkozásnak? Szóval, hogy egyáltalán baj-e az, hogyha egy kicsit barátibb a hangvétel, és mik azok a határok, amiket érdemes megszabni, akár egy ilyen munkahelyen, ahol egyébként a munkakörülményeket jól tudják alakítani.
Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem probléma, hogyha egyfajta baráti viszony kialakul, hiszen mondjuk az a baráti viszony az lehet, hogy a csocsóasztal mellett barátság, meg amikor, nem tudom, beülnek munka után valahova egy tömösövet meginni, de akkor, amikor munkáról van szó, akkor viszont mondjuk világosak azok a, nem tudom, erőviszonyok, vagy az, hogy akkor kiadja a feladatot, és akkor mondjuk a munkavállaló, illetve hát a beosztott, akkor azt végrehajtja. Tehát, hogy inkább az, hogy a határok, amikor nincs munkaidő, tehát akár a pihenőidőben, vagy a csocsóasztal mellett, vagy bárhol, ott nem különösebben élesek, hiszen ott tényleg lehet egyfajta ilyen baráti haveri viszony, viszont amint visszakerülnek a munkába, akkor hát persze munkakörtől függően, de nyilván akkor jó, hogyha megvannak azért ezek a akár úgy feladatkörök, hogy mondjuk tisztában van vele a munkavállaló, hogy akkor nem mossa ezt össze. Hát igen, ez is...
Jól el lehet választani?
Személyiségtípus függő. Tehát valaki el tudja választani, és képes élni így az ilyenfajta szabadsággal, vagy ilyenfajta rugalmassággal, valaki meg nem feltétlenül. Tehát ez attól függ, hogy ki mennyire képes ezt a kettőt így magában elkülöníteni. Ez nyilván egyébként tanulható is, meg hát tapasztalás útján is lehet azért ebben fejlődni.
Ez egyébként is okozhat toxikus légkört, nem? Tehát, hogyha valaki ezt félreérti, és akár változik egyet utána a hozzáállása, akár a munkaadónak ő hozzá.
Igen, az is okozhat, tehát ez is, meg hát ennek van egy olyan veszélye azért tényleg, hogy mondjuk akkor lehet, hogy már régen dolgozni kellene, de még azért túl sokat oszt meg mondjuk az egyik fél a másikkal, akár a magánéletéről, akár túlságosan átcsúszik már a barátkozásba, ami már nincs jó hatással mondjuk akár a munkahelyi teljesítményre, tehát ilyen veszélyeket is hordoz magában. Nyilván azért mondom, hogy kell tudni ezzel élni, tehát nem mindenkinek való feltétlenül ez a fajta ilyen legyen csocsóasztal, meg amúgy barátkozzunk is, mint főnök beosztott.
Volt még ugyanide egy karriertanácsadó mondta nekem egyszer, hogy szerinte az emojik egy e-mailbe nem valók, egy munkahelyi e-mailbe. Ezzel egyébként egyetértesz, vagy ez az idők során puhult? Ennek legalább 10 éve egyébként, hogy ezt mondta. Én például konzekvensen nem használok emojikat munkahelyi, vagy ilyen munka jellegű e-mailekben, de vajon mit mond a pszichológus?
Hát én azt gondolom, hogy úgy első gondolatra talán kevésbé való, de például el tudok képzelni munkaköröket mondjuk bizonyos kreatív témákban, ahova akár bele is férhet. Nyilván nem pontosan ugyanúgy mondjuk teli tűzdelve, mint akár mondjuk egy közösségi média posztban, de mondjuk egy-két kis mosolyka vagy bármi, az elképzelhető, hogy ott mondjuk van helye, vagy lehet helye. Most csak ez egy példa, de hogy igen, és van, ahol meg én sem tudom elképzelni, és mondjuk igen, furcsa is lenne, és hát nyilván egy komoly feladat végére oda tenni egy ilyen emojit, az is elég érdekesen néz neki.
Igen, visszás. Rendben, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is.
Mrácz Katalin pszichológussal beszélgettünk a toxikus munkahelyről, a csendes kirúgás jelenségéről, és persze az optimális munkahelyi légkörről.